Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugyanmint hozzánk szól a Máté írása szerinti evangélium 6. részének válogatott verséből eképpen. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emésztheti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől mibe öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok é azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözött felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát. És ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, jól tudod te, hogy nekünk miről van szükségünk. Jól tudod akkor is, amikor a mi földi dolgainkról van szó. Jól tudod akkor is, amikor ebben a pillanatban itt állunk most a te színed előtt, várván a te szavadat. Te tudod nagyon jól, hogy a mi lelkünknek, életünknek ebben a pillanatban, ebben az időszakban, aminek a közepén most itt vagyunk, te nálad a te templomodba, mire van szükségünk. Köszönjük, hogy már annyiszor megtapasztalhattuk, hogy az igét valódi lelki eletel, és megelégít. Megelégíti a léleknek szükségét, kioltja a léleknek különböző fájdalmait, gyógyít. Ezt a szót szeretném most kérni tőled, hogy egyen-egyenként lelked által, igében keresztül szólíts meg bennünket, és gyógyíts, építs, vezess, irányíts. Mert te nélküled, a te világosságod nélkül a sötétségben elveszik a mi életünk. Ezért kérünk, hogy szólalj meg, erősíts meg bennünket, lelked által ébrezgess bennünket, segíts, hogy meghallhassuk a te szavadat, amely valóban olyan, hogy megelégíti az embernek a lelkét. Így kérünk, hogy légy itt velünk, hagyd tapasztaljuk meg a te jelenlétedet, és adj a te igédhez engedelmes szívet. Jézusért. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól a Lukács írása szerinti evangélium 11. részéből, a 9. verstől a 13-ig eképpen. Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál. És az örgetőnek megnyittatik. Még atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és után követ ad neki, vagy halat, vajon a hal helyett kígyót áld é neki. Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót áld é neki. Ha azért ti, gonosz létetekre, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelkét azoknak, akik tőlő kérik. Szeretett testvéreim, lesz egy világ, ahol majd Isten lesz minden mindenekben, egy világ, ahol Isten jelenléte mindent áthat majd. Így olvassuk a Jelenések könyvében, hogy az az újjáteremtett világ, amiben nem jártunk, amit el sem tudunk képzelni, hogy milyen lesz, az majd olyan lesz, ahol nem lesz templom, mert nincs is szükség rá. A világosságot maga az Isten jelenléte fogja adni. És ez a világosság, amely jelen lesz ott, mindent átható, mindenekben ott lévő világosság lesz, Isten mindenben jelen lesz, kivétel nélkül. Míg a lelkünk többet el tud képzelni, amikor itt a Földön járunk, míg a lelkünk nagyon sokszor megtapasztaljuk, hogy szárnyal, hogy csodálatos gondolatok ébrednek benne, megtapasztaljuk, hogy egy-egy különös, világos pillanatunkban fantasztikus dolgok jutnak az eszünkbe, szinte repül a lélek az emberben, addig minduntalan újra és újra megtapasztaljuk azt is, hogy ám a testünkkel nem így van. Egy-egy csodálatos, világos pillanat is egy idő után elmúlik, eltelik, elfárad a test, elfárad az idegrendszer, aztán elálmosodunk, és szépen elfelejtjük azokat a nagyszerű pillanatokat, amikor láttunk nagy dolgokat. A test valóban újra és újra azt látjuk, hogy megfárad, sokszor megbetegszik, sokszor és folyamatosan tapasztaljuk azt, főleg egy bizonyos kor után, hogy öregszik, gyengül, képességei egyre inkább fogynak. Bár a lélek, lehet, hogy tud szárnyalni. Így mondja, egészen más összefüggésben, de igaz ez ilyen tekintetben is, Pál apostol mondja, hogy a lélek, nem is Pál apostol, Jézus Krisztus mondja, csak Pál apostol másképpen ismerti, hogy a lélek kész, de a test erőtlen. A lélek kész, de a test erőtlen. És mégis milyen furcsa dolgot láthatunk a Szentírás tanúság tétele szerint. Először is azt láthatjuk, hogy újra és újra kiderül, hogy a démonvilág valami egészen furcsa dolgot szeretne megvalósítani, szeretne testet ölteni. Mindig meg akarja hódítani az embernek a testét. Valahol a lelken keresztül, a bűnökön keresztül beszivárog, először kötöttségeket, különböző köteleket aggat az embernek az életére, majd pedig, hogyha sikerül, akkor valamilyen résen keresztül bekíván törni az ember életébe, és szeretne megtestesülni. Aztán látunk az Ószövetségben olyan eseményeket is, amikor angyalok kapnak időlegesen egyfajta formát, talán egyfajta testet, és megjelennek az emberek előtt. Aztán különleges események is vannak az Ószövetségben, amikor megjelenik egy furcsa angyal, aki abban különbözik az összes többitől, legyen néven nevezve vagy nem néven nevezve, mert hiszen Gábriel megjelenik sokszor, a hírvívő angyal, és ő néven van nevezve, és amikor megjelenik, akkor valami egészen más tapasztalata van a prófétáknak nála, mint ahogy a festményeken látjuk, hogy ilyen aranyos, kedves kis gyermekarcú lények az angyalok, nem így néz ki. Amikor megjelenik Gábriel, akkor Dániel, mint a holt, félelemtől és az erő kiáradásától összezuhan. Úgy kell Dánielnek megérinteni, vagy Gábrielnek megérinteni Dánielt, és talpra állítani. Egészen másképp néz ki egy angyal, mint ahogy ott sokszor elképzelik az emberek. De amikor ott áll vele szemben Dániel, akkor azt látjuk, hogy amikor meg akar előtte hajolni, úgyhogy imádná őt, akkor Gábriel azonnal felállítja, és azt mondja, hogy ne tedd, mert én is szolgatársad vagyok. Azonban van egy különleges angyal, így nevezi az Ószövetség, az Úr angyala, aki elfogadja az imádatot. Elfogadja az áldozatot, amikor Ábrahámmal találkozik, két másik angyallal érkezik, aztán ő eltűnik, a másik két angyal tovább megy Sodoma és Gomorra irányába, és elvégzi a maga pusztító ítélő feladatát. Máskor is megjelenik ez az úrangyal például Gedeonnál, amikor Gedeon oda teszi a kőre az áldozati ételt, amit elkészített, akkor egy hatalmas láng csap ki a kőből, és ebben a lángban és füstben elmegy az angyal. Úgy mondják a teológusok, hogy az úrangyala Jézus Krisztusnak az Ószövetség idejében való megjelenései. Aztán látjuk még, van egy különleges személy, az a bizonyos Melkisédek, akinek Ábrahám tizedet fizet, ami Istennek megjáró tisztelet, és Istennek megjáró úgymond áldozat, amit majd később az Ábrahámban akkor jelenlévő Lévi fog majd szedni, amikor majd Izrael létrejön, és egy törzs belőle Lévi törzse, papi törzs lesz. Ez a különös valaki Melkisédek. Akkor úgy beszél az írás, hogy nem tudjuk, hogy honnan jött, honnan született. Életének kezdete és vége nincsen, sem leszármazása nincsen. És egy különös helyen, Isten egy választott helyén, Sálemben uralkodik ez a Melkisédek. Erre is ugyanazt mondják a teológusok, hogy Jézus Krisztus különleges megjelenése az Ószövetség idejében. De a legnagyobb megjelenése Jézusnak a testetöltés volt karácsonykor, amikor Krisztusban az örök ige testet öltött, az inkarnáció pillanata. Furcsa, Jézus Krisztus testet ölt. Aztán végül látjuk az újjáteremtett világot a jelenések könyvében, ahogy elbeszéli János, miket lát és hall, és azt halljuk, végül Isten lesz minden mindenekben. És valahol azt látjuk, és teljesen furcsa, megfoghatatlan, érthetetlen a mi számunkra, hogy az a test, ami nekünk fáradtságunkra van, amitől annyi filozófia, gondolkodásmód próbál menekülni, és keres valamilyen magasabb régióba jutást a lélek és szellem által. A mennyei világ pedig törekszik arra, hogy testet öltsön. A démonok törekszenek arra, hogy testet öltsenek. Isten fia testet ölt. És végül Isten minden lesz mindenekben egy egészen különleges, de anyagi természetű világban is, amelyet majd újjáteremtét világmindenségként ismerünk meg. Egy teológus egyszer azt mondta, hogy Isten minden útja a test felé halad. Ezért az övéi életében az ő akarata, hogy minden dologban ott lehessen. Ez részint erkölcsi kérdés is. De ez az erkölcsi kérdés alapvetően alapkérdés, mert csak ott tud a bűngyűlölő Isten jelen lenni, ahol nincs bűn, és ahol hívják és szeretik őt. Isten minden ajtó mögé, ami a szívedben van, ami az életedben van, szeretne belépni, szeretne úrrá lenni azon. És akkor lesz igazán az ember élete biztonságban, amikor Isten uralma alá kerül a teljes élete. Tehát van egy irány, hogy Isten testet akar ölteni lelke által bennem, és a testetöltés folyamán és utána szeretne az életem minden részében részt venni, minden egyes dimenziójában ott lenni és úrrá lenni. Ugyanakkor van egy másik iránya is azonban az ő jelenlétének az életben, ez pedig arról szól, hogy én hatolok be az ő világába, a lelki és szellemi dolgoknak a világába. És pont ezáltal, hogy én őhozzá közeledem, lép be ő az én életembe, a mindennapjaimba. Miközben én őhozzá próbálok közeledni, ő belép az én életembe. Belép az én mindennapjaimba. Egyre több ajtó mögé belép az ő hatalmával, szeretetével. Isten általában véve úgy mutatja meg önmagát, mint aki gondviselő, aki pásztor, aki szerető atya, aki a legjobb életszervező, vagy úgy is mondhatnám, hogy aki a legzseniálisabb, mindeneket elgondoló, jó akaratú személy. Olyan sok mindenre mondjuk egyébként azt, hogy hát ez zseniális. Embereknek a dolgaira. Látunk embereket, hogy fantasztikus mondatokat mondanak el, ki tudnak találni olyan dolgokat, amelyek tényleg zseniálisak. Látunk emberi tetteket, aztán látunk épített, alkotott dolgokat, amelyek csodálatosak, amelyek egészen elképesztő módon megoldanak lehetetlen dolgokat, és azt mondjuk rá, hogy ez zseniális. De kevésszer gondoljuk el, hogy nos, őt is Isten alkotta meg. Őt is Isten alkotta meg, aki ilyet ki tud találni. Milyen akkor Isten zsenialitása? Milyen az ő szervezése? Milyen az ő stratégiája? Milyen az ő szervezése, amikor az életet szervezi, elgondolja? És milyen az én életemmel kapcsolatban az, amit ő elgondol? Ravasz László egyszer így fogalmazta meg, visszatérve egy perc a két irányhoz, hogy az egyik iránya Isten jelenlétének, hogy mi elhagyjuk ezt a profán világot, és a mennyeibe törekszünk. Elhagyjuk ezt a profán világot, szeretnénk szent lelki területre bejutni, szeretnénk minél több Isten tiszteleten részt venni, ahol nem a profán világ világi dolgai, a földhöz ragadt dolgok vannak, hanem szeretnénk ünnepi órában vele találkozni. Ez az egyik útja Isten jelenlétének. A másik irány, hogy Isten belép a profán világba, és jelen van az életnek a mindennapjaiban. Mind a kettő igaz egyszerre. Bár voltak a történelemnek olyan időszakai, amelyek az egyik dominált, volt, amikor a másik irány határozták meg úgy, mint ami fontos, mint ami járható út a kereszténység számára. Érdeklődésünk ma általában Isten felé földi természetű. Földi természetű. Figyeld meg magadat, miért jössz Isten tiszteletre, figyeld meg kéréseidet, mivel ostromlod Istent, legtöbbször az ember vágyik arra, hogy a problémáit Isten megoldja, hogy a lelkének dolgaival Isten kezdjen valamit, és gyógyítsa meg, de vágyik arra az ember, hogy vezesse az Isten valamifajta sikeres élet felé. Nagyon sokan fiatalok kérik a társat Istentől. Nagyon sokan azt szeretnék, hogy Isten egyfajta csodálatos segítség legyen az élet dolgaiban. Olyan módon, hogy én szeretnék bizonyos dolgokat, vannak kívánságaim, vannak vágyaim, amelyekkel egyébként zárójelet megnyitom, az ég egyet a világon semmi baj nincs, normális. De mégis az alapvető jellemző ebben a korban, hogy földi dolgaink szempontjából van nekünk érdeklődésünk elsősorban Isten felé. Ez nem magától van csupán csak így, hanem van egy korszellem, ami hat az ember életére, ami régen más volt. Volt kor, amikor a lelki dolgok lényeges dolgok voltak, sokkal inkább középpontban álltak, például a reformáció kora. Abban a korban az emberek azt kérdezték valami nagy fájdalommal és félelemmel a szívükbe, hogy mi lesz velem, amikor ez az egész nyomorúságos élet véget ér. És ahogy szembesültek az akkori egyháznak az üzeneteivel, hogy bűnös vagy, hogy vezekelj, hogy vállaljál fel különböző penitenciákat azért, hogy az Isten megkegyelmezzen a bűneidért, ezért az ember kérdése az volt, hogyan találhatok végre egy kegyelmes Istent, aki engem szeret. Lelki kérdés volt. Ezért volt az, hogy ez a félelmetes, fájdalmas kérdés szinte előkészítette a magvetését a reformációnak. Megtalálták a kegyelmes Istent. Aztán, ha régebbi kort nézünk, nem keresztény kort, hanem még a pogányságnak a korait, akkor azt látjuk, hogy volt egy Pláton, aki a mennyei világba törekedett, és az érdekelte, hogy mi van a földi világon túl, mi volt előtte, mi van utána, honnan emlékszik a lélek dolgokra, és mennyi dolgokkal, szellemi dolgokkal foglalkozott. És az, amit ő leírt, az olyan nagy hatással volt, és annyira azt lehet talán mondani, hogy felfedezett az általa még nem ismert mindenható Istenek dolgaiból olyan dolgokat, hogy végül a kereszténységnek korszakába bekövetkezett egy neoplatonista korszak. Egy csomó minden használható volt abból, amit ez az ember kitalált. De ha végignézzük, voltak korok, amikor az eszmények voltak fontosak az emberek számára, az életet, egy élet minden küzdelmét adták érte. Például nemzet és haza. Gondoljunk Kossuth, Széchenyi, Deák Ferenc személyére, akiknek az életét, értelmét megragadta egy eszme. Az egészet odaáldozták, minden harcokat lefolytatták érte, és ma is találkozunk az ő életművének, az ő életművüknek a különböző emlékeivel, dolgaival, sőt, azokon járunk, például a Széchenyi Lánchíd. Miért? Mert egy eszme, egy szellemi dolog megfogta. Valahol annak az embernek a lelkét, életét. És ha megnézzük ezeket, akkor ezek a régi koroknak az érdeklődése leginkább, legtöbbször mind-mind szellemi dolgok voltak, nem így ma. Ha megnézzük a liberalizmust, akkor a liberalizmus eszméjé is szellemi természetű dolgok. Mindent megváltoztattak az elmúlt évszázadokban, gazdaságot, társadalmat, államokat, szellemi életet. Pedig csak egy gondolat. Ezért a mi érdeklődésünk, amely legtöbbször, nagyon sokszor önmagunk körül forgó, saját földi dolgaink felé irányuló, mert mindent áthat a mai kornak a materializmusa, anyag, földi dolgok felé való fordulása és érdeklődése, hogy én valamiféleképpen jól érezzem magam, míg itt vagyok ezen a földön. Ehhez képest valami egészen másról beszél a Szentírásban Jézus. Azt mondja, hogy először keressétek az Istennek az országát. Istennek a nyilvánvaló akarata, hogy mindenben Úr legyen az én életem fölött. mindenben kivétel nélkül. De hogyha az az átlag jelleg, ami ma a kereszténységet jellemzi, hogy a földi dolgok érdekelnek voltak éppen. Istentől önön életem megsegítésére kérek dolgokat. Ezeket a javakat keresem Istennél. Akkor boldog az én életem, hogyha sikeresek a dolgaim, ha eredményesek, ha csak ez van jelen az embernek az életében. Ha csak ezért és ezzel keresi meg az Istent, bizony nagyon szegényessé válik az élet, bár lesz olyan tapasztalata az embernek, hogy igen, Isten így is szeret és segít, mégis alapvetően nem erről van szó. Alapvetően a kereszténységben más áll a középpontban. Jézus ezt így mondta, hogy ne földi kincsekre törekedjetek, hanem mennyeiekre. Volt kor, amikor ezek természetesebb dolgok voltak. A mai korban is mégis ugyanaz az Istennek az álláspontja, ugyanaz az Istennek a terve, szeretne úrrá lenni bennünk, szeretne életünkben minden részletében megjelenni, de ez úgy történik meg, hogyha te az ő országát, uralmát fogod keresni ő nála. Nem másképp. Ha újra és újra azt keresed, hogy hogyan élhetek én jobban, hogyan lehetek én eredményesebben az életben, hogyan juthatnék többről többre ebben az életben, ha földi kérdéseid lesznek, ha földi érdeklődésed van, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az egész isteni világ és Isten lényegében az embert nem érdekli. Akkor oda jutottunk vissza, hogy Istent valami menedzsernek nézzük, aki a mi személyes menedzserünk, aki az újra és újra lehet fordulni, hogy old meg a dolgaimat. Segíts ezen utamon. Hadd legyek sikeres ember, hadd legyek eredményes ember. Hadd legyen nekem több itt ezen a földön. Jézus arról beszél, ne így gyűjtsetek. Gyűjtsetek mennyei kincseket. Arról beszél, hogy először keres engem. Keresd az én dolgaimat. Keresd az uralmamat. Legyenek szellemi-lelki kérdéseid. Legyenek velem kapcsolatos kérdéseid. És kérdezz engem, keres nálam és zörges nálam. Olyan sok helyen próbálunk mi segítséget kérni, olyan sok dolgot ki akarunk kutatni a magunk számára, lehetőségeket, olyan sokszor kérünk mi másokat, de oly kevésszer keressük fel Istent ezekkel a dolgokkal. Pedig nála nem kell fogadóórát kérni, nála nem szükséges időpontokat betartani, hozzá mindig lehet fordulni. És még az embernek a különböző érdeklődése mentén zajló keresése, kutatása, kérése, zörgetése, bebocsájtást kérése valahová kétséges, hogy sikerülni fog. Vannak emberek, akik éveket áldoznak valamire, mert keresnek valamit, választ keresnek valamire. Akár lehetnek tudósok is, aztán utána bezárják ezt a dolgot, és lezárják, mert azt mondják, nincs válasz. Nagyon sokan keresnek életet áldozva egy-egy dolgot. Volt, akik kerestek különböző földrajzi helyeket, nem találták meg. Aztán itt vannak a mi kisebb életünkhöz való kisebb dolgok, mi sok mindent keresünk, és aztán nem biztos, hogy elérjük. Sok mindenre törekszünk, de kétséges a siker, mégis bízunk benne. Mégis mert akarjuk, mert érdekel bennünket ez a dolog, úgy törekszünk, hogy meg akarjuk ragadni, meg akarjuk szerezni magunk számára. És képesek vagyunk minden szinte odáldozni ezért. És akkor jön az Isten, és megnyit egy hármas kaput, ahol azt mondja, hogy kérj, mert adatik. Keres, mert találni fogsz. És zörges, mert megnyittatik, de csak az Istennél. Milyen különleges, milyen fantasztikus az, hogy előre megígéri, hogy eredményes lesz, ha hozzám jössz. Ha nálam keresel, akkor biztos, hogy eredményes lesz az a keresés. Miért nem jössz én hozzám? Mégis az elsége, amit felolvastam, az a kulcsa ennek a másodiknak, ami így szól, keressétek először az Istennek országát, és mindezek megadatnak néktek, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ha az értéktelen füvet, ami 5 tonna számban nő ezen a bolygón, így ruházza az Isten, hát benneteket miért ne ruházna így, mondja Jézus. Ha így gondoskodik arról a pici növényről, a rengeteg állatról, akkor miért ne gondoskodna te rólad így? Arra biztat bennünket ez az ige egyrésztről, hogy legyen benned is kezdeményező készség Isten felé. Isten kinyit kapukat, és vár téged, hogy gyere és lépj be én hozzám. Gyere és fedezd fel az én világomat, az én uralmamat, mert az Isten országa nem más jelent, mint hogy Istennek az uralma. Gyere be az én uralmam alá. Kérdezz engem. Legyen érdeklődésed a lelki-szellemi dolgok iránt, legyen érdeklődésed az én országomnak titkai iránt. És miközben jössz, és találni fogsz, és kapni fogsz, és bebocsájtást engedek neked, aközben én meg fogom oldani a te dolgaidat. Minden dolgodat szépen itt a Földön meg fogom oldani. Igen, ám, de ez a legnehezebb sokszor az embernek, hogy elhiggye azt, hogy valóban így van, leteltem a gondomat, leteltem a terhemet Isten kezébe, úgy tehetem le, hogy ott hagyom, és elkezdtem keresni az ő igazságát, az ő hatalmának megjelenését bennem, körülöttem, a világban. Lehet nekem csodálatos szellemi érdeklődésem, utána járhatok ő nála az ő dolgainak, és ettől meg fog oldódni az én dolgom. Nem, az ember görcsösen ragaszkodik a problémáihoz. Görcsösen ragaszkodik a vágyak keltette elképzeléseihez és terveihez. Úgy fogja, mint amikor a haldokló ember nem akarja elengedni az életet. Ez egy kicsit meghalás kérdés is. Meghalás, hogy meghalok önmagamnak, és ennek a világnak, hogy éljek ezentúl az Istennek. És ez ettől nehéz, de mégis erre biztat az Isten, hogy gyere én hozzám, kéri én tőlem, mert biztos, hogy adni fogok neked. Keres én nálam, mert én úgy fogom intézni, hogy megtalálod a válaszokat. És próbálj bebocsájtást nyerni én nálam, mert én meg fogom nyitni az ajtót. Azonban még egy apró részlet hátra van, azért mind a három dolog egyfajta, egy nem nagy, de egy kis kitartást azért igényel ám. Mondtam példaként, hogy emberek életet áldoznak arra, hogy egy bizonyos kérdést felfedezzenek, megtalálják rá a választ. A keresés nem úgy zajlik, hogy fölteszem a kérdésemet, és azonnal megtalálom rá a választ. Istennél is bizony úgy van, hogy amikor nála keresek, akkor az egy folyamat. Amikor őt keresem, nem biztos, hogy azonnal találok. Van, amikor így van, hogy azonnal megtalálom azt, amit kerestem, de sokszor nem így van. Inkább többször nem így van. A keresés egy folyamat. Légy kitartó. A kérés is egy folyamat, hogy kérem Istent, aztán megint kérem, aztán újra kérem, könyörgök, kérem. Jézus nem azt ígérte, hogy azonnal meghallgattatik, hanem azt ígérte, hogy adatik majd. Igen, adatik. A maga idejében, de ne restülj meg, hogy engem kérsz. Ne restülj meg az imádságban. És amikor valamiben Istenhez és Isten által valahová bebocsájtást kérsz, akkor szintén ne restülj meg kopogtatni. Ne restülj meg zörgetni Istennek az ajtaján. Meg fogja nyitni. Milyen példázat is áll előtte? A hamis bíróról szóló példázat. Azt mondja ez a példázat, hogy egy asszony keresi meg ügyével a bírót, és a bíró nem akar vele foglalkozni. Többször lerázza ezt az asszonyt. Azt aztán végül a bíró úgy dönt, hogy mégiscsak segít ezen az asszonyon, mert az asszony kitartó, és nem hagyja békén a kérésével ezt a bírót. És ennek a bírónak már hallatlan, félelmetes és kellemetlen hallgatni ezt az asszonyt, hogy miért nem hagy már engem békén. És már könnyebb neki segíteni, mint megint újra elutasítani és hallgatni, és megint rettegni attól, hogy megint jön és megint mondja. És végül a bíró segít ezért az asszonyon, a hamis bíró segít az asszonyom, és Jézus ezt a példázatot mondja arra nézve, hogy Isten nem ilyen, Isten segíteni fog, de nem azért, mert mi zargatjuk, és mégis benne van az, hogy bizony Istent kérni kell. Így mondja egy ószövetségi igében, hogy Jeruzsálem, őröket állítottam a te faladra, hogy kiáltsanak éjjel és nappal, hogy helyreállítsam Jeruzsálemet. Miért? Hát az Isten nem akarja helyreállítani, akkor meg minek kiáltani? Mégis Isten úgy látja jónak, hogy az őrök éjjel-nappal kiáltsanak ő hozzá, hogy ő helyreállítsa Jeruzsálemet. Van mind a keresésnek, mind az örgetésnek, mind pedig a kérésnek egy kifutási ideje. Benne megjelenik az, hogy te tényleg keresel, komolyan gondolod, komolyan érdekel, megjelenik benne az, hogy tényleg szeretnéd, amit kérsz az Istentől, kitartás és hűség van benne, és végül Isten meghallgat. Meg ne restülj a te kéréseidbe. Mégis add oda a te földi dolgaidat, és leginkább keresd az Istennek az akaratát. Keresd azt, hogy milyen ő. Keresd azt, hogy mi az ő terve, a te életedre nézve. Keresd meg az Isten országának titkait, ami neked van elrejtve. Keresd ő nála, és legyen ez az első az életedben. Keresd bibliórán, keresd imádságban, keresd bibliolvasásban. Azt mondom, keresd az egyik nyári héten lent a hiba, menj el, gyere el, áldozod az idődet, és keresd az Istent. Keresd a mindennapjaidban, keresd az engedelmességedbe, mindenhol keresd, és ez legyen a te nagy gondod. Ne az, hogy miből élek meg, mivel ruházkodom meg, amit mi gondnak nevezünk, ez legyen a nagy élet. A te életed igazi nagy gondja. És akkor megoldódnak azok is, és közben Istenre találsz valójában. És lesz egy olyan léptékű életed, amelyről nem is álmodtál. Amikor az ember önmaga körül forog kicsi világában, szeretne jól élni, szeretne egy normális, emberhez méltó életet élni, ez is normális kérés és kívánság és vágy az ember szívébe. Nagyon keveseknek adatik meg ez itt Magyarországon, emberhez méltó körülmények és élet legyen. Mégis amikor az Isten birtokba vesz egy életet, mert odaadom neki, és az ő dolgait keresem, akkor más léptékű lesz az élet. Nem csak normális lesz, nem csak elviselhető és elhordozható lesz, nem csak az életem dolgai oldódik meg, és lesz egyfajta lelki látószögem, hanem egyszer s mind megtörténik az a csoda is, hogy az embernek az élete kihat másoknak az életére. És gyümölcsöt terem. Az áldás nem áll meg az én életemnél, hanem egészen el fog jutni mások életére, és az Isten terve az életembe beteljesül. Sokszor nagyon-nagyon nehéz ezt az első lépést megtenni, hogy törekszem és eldöntöm, hogy az első az ő országa, az ő dolgai. De amikor megtörténik az életben, hogy az ember belép Istennek a világába, őt kezdi keresni, akkor utána megtörténik a csoda az életben, hogy Isten gondoskodik én rólam. Ma kinyit egy kaput, aminek három kapuja van tulajdonképpen ennek az ajtónak, hogy kérj, hogy keress, és hogy zörges. Ma biztosít arról, hogy találni fogsz, hogy megnyittatik majd neked, és hogy megadatik, amit kérsz. Mostantól innentől rajtad áll, lesz-e bátorságod belépni és keresni Istent magát ezeken a kapukon. A kulcs, hogy először az ő ura. hatalmát, országát kerest. Ez a kulcs nyitja ezt a három kaput. Lép be bátorsággal, és keresd őt, és találni fogsz. Úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk, köszönjük a te általad adott csodálatos lehetőségeket, és szeretnénk már most bocsánatot kérve jönni hozzád, hogy olyan sok ajtón kopogtatunk mi, és nem nálad keressük életünk kisebb és nagyobb gondjainak megoldását, hanem téged keresünk. Olyan sokszor valóban a mi életünk és velünk való kapcsolatunk földi irányú. Szeretnénk itt jól járni, megelégedni, rendben lenni, hogy a kevés érdekel bennünket a mennyei világnak a dolga, a te terved, a te gondolatod, a te elképzelésed. Szeretnénk ezen változtatni, de oly nehéz, mint minden ember mindenkorban úgy ragaszkodunk a mi kicsinyes dolgainkhoz, mert olyan fontosak nekünk, mert szemeinkkel és öt érzékszervünkkel ezeket tapasztaljuk meg, vagy ezek hiányát. Köszönjük az ígéretet, hogy te betöltöd minden szükségedet, szükségünket a te gazdagságod szerint. Köszönjük, hogy le akarod venni minden gondunk lelki terhét, ami szívünkről, lelkünkről, hogy a mi legnagyobb gondunk az legyen, hogy téged keresünk, a te hatalmadat, a te uralmadat életünkben, abban a világban, ahol mi élünk, hogy kiterjedjen a te uralmad oda is, ahová csak mi juthatunk el, ahová minket akarsz elküldeni. Kérünk téged, tégy alkalmassá bennünket. Kezdj bennünk lelki érdeklődést önnön magad iránt, dolgaid iránt, terveid iránt. Attól, hogy életünk első és legnagyobb gondja és dolga az legyen, hogy téged keresünk. Köszönjük, hogy megígérted, meg fogunk találni. Köszönjük, hogy előre ígéret kérésünk meghallgattatik. Köszönjük azt is, Urunk, hogy előre megígérted, kopogtatunk, és te beengedsz. Kérünk téged, hogy segíts bennünket hittel, bátorsággal rálépni erre az útra. És kérünk téged, segíts, hogy kitartóak legyünk, amikor hozzád megyünk. Hogy megtessék bennünk a hűség, szívünk valódi érdeklődése a te dolgaid iránt, és végül megkapjuk a mi válaszainkat. Köszönjük, hogy vársz bennünket, és hogy ezen a napon újra igéddel kaput nyitottál önmagadhoz. Kérünk téged, segíts belépni, hogy engedelmes és gyümölcsöt termő életünk legyen. Amen. Minket akarsz elküldeni. Kérünk téged, tégy alkalmassá bennünket. Kezdj bennünk lelki érdeklődést önnön magad iránt, dolgaid iránt, terveid iránt. Attól, hogy életünk első és legnagyobb gondja és dolga az legyen, hogy téged keresünk. Köszönjük, hogy megígérted, meg fogunk találni. Köszönjük, hogy előre ígéret kérésünk meghallgattatik. Köszönjük azt is, Urunk, hogy előre megígérted, kopogtatunk, és te beengedsz. Kérünk téged, hogy segíts bennünket hittel, bátorsággal rálépni erre az útra. És kérünk téged, segíts, hogy kitartóak legyünk, amikor hozzád megyünk. Hogy megtessék bennünk a hűség, szívünk valódi érdeklődése a te dolgaid iránt, és végül megkapjuk a mi válaszainkat. Köszönjük, hogy vársz bennünket, és hogy ezen a napon újra igéddel kaput nyitottál önmagadhoz.